A Mária Rádióban a Mi Rádiónk műsor jelentkezik, a mikrofonnál Keresztes Szilvia. Promóciós témákkal várjuk ma a hallgatókat, előbb azonban hallgassuk meg dr. Horváth Pál, önkéntes műsorszerkesztőnk rövid tanúságtételét.
A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak e közben. Kedves hallgatók, mai vendégünk Horváth Pál. Nagyon sok mindenben kivételes ember vagy.
Kiskamaszkorom óta nagyon jó memóriám van, és a lexikális ismeretek valósággal özönlenek belém, amennyiben azok humán jellegűek. Ez egyfajta fogyatékosság is, mert biztosítékot cserélni soha életemben nem voltam képes, és a természettudományokban is hihetetlen dilettantizmussal éltem meg a múlt 61 nehány esztendőt. Az érdeklődésem nagyon korán kialakult. A történelem, a múlt és minden, ami vele kapcsolatos foglalkoztatott. Nekem a történelem élmény volt. És ehhez járult hozzá azután idővel természetesen, hívőnek neveltek, minisztráltam, hogy a vallásosságot is megpróbáltam ebbe az ismeretközegbe beilleszteni, és igazándiból ez lett a magyarázata annak, hogy én történelem filozófia szakot végeztem az egyetemen, vallástörténész, filozófia történész, teológia történész vagyok. Hihetetlen nagy előnnyel rendelkeztem sok más emberhez képest a verbális képességek okán. Ez egy adomány, ez nem egy kifejleszthető valami, ehhez társul a memória. Én nem érzem különlegesnek, hanem egyszerűen egy adottságnak, olyan adottságnak, amihez képest mondjuk egy festőnek Isten adta adottsága az, hogy gyönyörűen tud rajzolni, festeni. Egy kőművesnek, hogy nagyon szépen tudja rakni a falat. Én úgy gondolom, hogy vannak bizonyos képességei az embernek, és hogyha módja is van rá, és hát fogalmazzunk úgy, hogy kedve is van hozzá, akkor tud igyekezni, hogy a maximumát adja. Privilegizált a helyzetem egyszerűen azért, mert a foglalkozásom és a szenvedélyem mindig összetartozott. Nekem soha nem volt olyan problémám, hogy mit csináljak szabadidőben, mert szabadidőben azt csinálom, amit a nem szabadidőben csinálok. Egy idő után tudatosan arra törekedtem, hogy ami a vallással kapcsolatos ismeret, olvasmány, információ bennem legalább egy jó tájékozottság szintjén legyen meg. Engem hitben, vallásban neveltek, aztán ez a hit pontosan akkor, amikor a vallás iránti intellektuális érdeklődés beérett, akkor kikapott. Az életemben van 15 esztendő, amire azt mondanám, hogy vallás nélküli élet. Azokban az években, amikor úgymond nem voltam vallásos, akkor is hívő maradtam. Az egyháztól, a vallás gyakorlattól, a templomtól távolodtam el. Ha valaki vallással foglalkozik, vallásosnak kell lennie még akkor is, hogyha a saját hite és a vallás tudománya kerülhet ellentétbe egymással. Én például nagyon hosszan és sokáig foglalkoztam részben ókori keleti vallásokkal, részben az iszlámmal. Ettől én még lánglelkű keresztény vagyok, ugyanakkor viszont egy másik valláshoz se tudnék közeledni, hogyha nem volna meg bennem a mindenféle hit iránti tisztelet.
Említetted, hogy egy időre eltávolodtál a vallásgyakorlástól. Hogyan találtál végül is vissza?
Ez egy nagyon érdekes történet. A visszataláláshoz két dolog kellett. Az egyik az, hogy a gyerekeinket nem neveltük hitben, egész piciként. A feleségem vallástalan környezetben nőtt fel, neki semmi köze nem volt a keresztény hithez. A kislányom körülbelül 5 vagy 6 éves volt, amikor egyszerűen kiderült róla, hogy vallásos ez a gyerek. Ő hisz Istenben, be akar iratkozni hittanra elsős korában, templomba akar járni, ő már a barátnőivel is megbeszélte, meg már tudja is, hogy hova kell menni. A bátyával nagy vitákat folytattak, amit kihallgattunk, a van Isten, nincs Isten, van Isten, nincs Isten, majdnem összeverekedtek rajta. A másik, hogy talán ennek a hatására, talán valamilyen másokból, a feleségem egy vasárnap reggel fölült az ágyból, elment a templomba, és attól kezdve hitben él, minden előzmény nélkül. És ez volt az, ami engem átbillentett, hogy a következő héten én is vele menjek újból. Azonnal kerestünk magunknak kisközösséget, ahol a templominál elevenebben és intenzívebben lehetett ezt a hitet megélni. Kati, akinek nagyon sok ismerethiánya volt, hiszen nem volt vallásos neveltetése, azonnal elkezdte a Szentírást olvasni, könyvek sora halmozódott az asztalon, aztán beiratkozott a levelező teológiára, azt szépen elvégezte, mire végzett, addigra én is beiratkoztam. Jól lehet, az egy picit anakronizmus volt, mert azt tanították nekem, ami a foglalkozásom volt már 20 éve, csak egy kicsit máshogy. Tulajdonképpen így alakultak a dolgok, aztán meg jöttek a lehetőségek, jöttek a feladatok, oktatásban, később ugye publikációkban, rádiós szereplésekben. Az életünknek ez került a középpontjába. Az, hogy én 25 éves koromtól taníthattam a legkülönfélébb módokon és helyeken vallástörténetet, az egyrészt a bennem gyarapodó tudás átadásának a lehetősége volt, másrésztről viszont én tanultam belőle a legtöbbet. Egy műsornak az elkészítésére mondjuk, hogy 2 délután kell. Az előkészület az maga az életem. Ülök egy 14 000 kötetes könyvtárban, mert ennyi könyvünk van otthon, ennek az öme szakkönyv. És a végiggondolása annak, hogy én melyik könyvet vegyem le egyáltalán ehhez. A megálmodása annak, amit majd meg fogok írni, az valami állandó szellemi jelenlét, és fegyelemmel hívni, természetesen az utolsó pillanatban pánikszerűen, mert hónap reggel már be kell jönni a rádióba, és este 8-kor még nincs kinyomtatva. Ez is benne van a dologban, ez az állandó rohanás. 12 éve ugyanazokat a penzumokat teljesíteni kell. Ekköré szervezzük az életünket. Mind a mai napig a rádióműsorok elkészítése nekem egyrészt szellemi élvezetet jelent, másrészt, és ez legalább olyan fontos, vén fejjel is még újabb és újabb ismeretekre teszek szert. Mert rá vagyok kényszerülve, hogy olyan dolgoknak is utána nézzek, amivel korábban még nem találkoztam, nem foglalkoztam, nem tulajdonítottam neki jelentőséget. Ez egyszerűen a szellemi aktivitásnak és kreativitásnak értékes képessége.
Abban az időben, amikor mondtad, hogy 25 éves korod óta tanítasz vallástörténetet, virágkorát érte a szocializmus.
Néha összevontak egyes elvtársak bizonyos szemöldököket, hogyha úgy ítélték meg, hogy túlságosan messzire megyünk. 1980-ban engem egy úriember bepanaszolt azért, mert azt merészeltem írni egy egyébként ateista folyóiratba, hogy Jézus történeti személy volt, és hát ez akkor az ő szemébe valamilyen skandalumnak számított. Annak idején az egyetemen kötelező ideológiai speciálkollégiumokat is előírtak a hallgatóknak. És a különféle tanszékek meghirdették a munkásmozgalom történet egyes korszakainak a feldolgozását, és mi vagy én is hirdettünk ért. Az én speszkolomnak az volt a cím, hogy bevezetés az új szövetségbe. Több mint 200 hallgatóm volt abban az évben, amikor én ezt először meghirdettem. Más kollégáknak pedig 3-4 hallgatója volt. Azóta is a legkülönfélébb helyeken és legkülönfélébb világnézeti emberektől hallom vissza, hogy jaj, hát én hallgattam magát. A legnagyobb öröm az, amikor évtizedek múltán valaki úgy rárepes, hogy tanított engem. Ami még ehhez hozzátartozik, ne saját példát hozzak, Kati példája.
Amikor... Tegyük már hozzá, hogy ez a Kati a Dér Katalin, akit jól ismerhetnek a Mária Rádióból is.
Azok nagyon aranyos és szép esetek, amikor valahol megszólal, és erről a közönségből valaki felsikolt, hogy ez a Dér Kati, pedig soha életében nem találkozott vele, mert a hang ismerős. Ezek valahol apró visszaigazolásai annak, hogy az ember nem hiába lelkesedik azért, amit csinál, és hogy a hite, ami egy nagyon nagy dolog, az ilyen apróságokban is kap visszaigazolást. Ha valamiről beszélek, egyetlen egy célom van, hogy a hallgatóságom, aki figyel rám, az azt a meggyőződést tudja felépíteni magában, hogy az a dolog, amiről én beszélek neki, az a világon a legfontosabb, a legszebb és az egyetlen. És nekem tényleg voltak ilyen előképeim, hogy ismert példát mondjak, én Szabad Gyurka bácsinak tanítványa voltam, és Szabad György óráján megszűnt a világ. Csak ő volt, meg az, amiről ő beszélt. Ha hitről beszélünk, akkor meg pláne ez a legfontosabb, hogy az emberekben meglévő hitet addig, amíg előtte vagyunk, valami olyan izzásfokra emelni, emlékezetesnek maradni. Aki ilyen témában tanít, annak prédikálnia kell, és úgy, hogy azt hazavigye az ember. Utána elfelejti az emlékezet kérdése, de ott és akkor éljen együtt a hallgató és a beszélő. Pál apostol ilyen kellett, hogy legyen, hogy megáll körülötte minden. A hit az nem úgy önmagától van, mint valamilyen rózsaszín felhő, hanem igenis a hit az a róla való tudáson, a tudatosításon épül tartósan fel. Ezért van az, hogy a hitélmény után a meditáció következik. A meditáció az a végig gondolása az élménynek.
A Mária Rádióban már nem is tudom, hány előadásod van.
A Mária Rádióban, jól emlékszem, én 2009-ben vagy 2010-ben kezdtem el dolgozni. Önálló műsorom eddig volt kb. 600. Volt egy sorozatom a katolikus társadalmi tanításról, egy hosszú 150 részes, az éveken átment sorozatom az ókeresztény írókról, utána következett egy sorozat a középkori keresztény gondolkodókról, most a harmadik rész az újkori keresztény gondolkodás megy. Mostanában csinálok, hát azt 17-ben kezdtem el, csinálok egy sorozatot a reformáció és katolikus megújulás, bár súlyponttal inkább a reformáció, mert ezt kevésbé ismerik. És jobb volna, hogyha a katolikus is ismerné a nem katolikus hittársakat. És hát a pápaság története az már a 160-valahányadik adás, ahol ráadásul most jutottam el odáig, amit igazán a lelkem mélyéből jön II. János Pálról. Összesen lesz 200 adás, abból legalább 25 róla. Ő úgy fogalmazott, hogy meghunyászkodás nélkül az életünk minden pillanatában legyünk képesek és hajlandók kiállni a hit mellett közéletben, egy közbeszédben, és ne elégedjünk meg azzal, hogy olyan jámborak vagyunk, hogy húha, és reménykedjünk abba, hogy ez majd látszik rajtunk és tetszeni fog másoknak. Úgy gondolom, hogy mindenkinek az egyházban azt a munkát kell végezni, amire rendeltetett.
Hogyha a Mária Rádió a te rádiód is, miért az?
Azért az enyém, mert lehetőséget ad arra, hogy sokakhoz jusson el, amit én továbbadni szeretnék. Ez óriás lehetőség, hogy tömegekhez szólhatunk. És ha jól szólunk, akkor lesznek tömegek, akik hallgatni fogják. És ez már maga egy elképesztő nagy adomány.
Úgy gondolom, hogy te egy boldog ember vagy.
Igen. Az vagyok. Boldog vagyok mindenféle nyavajáim ellenére. Jól érzem magam, ebből következik a derű. Van, aki a hitét szenvedve éli meg, a szenvedő keresztény. Jaj, a bűn, terhe, meg egyebek. Hát az evangélium nem egy gyászmantra, hanem egy örömüzenet. és a hívő ember derűs magabiztonságát kellene, hogy jelentse az élet egészében.
Legyen ez egy végszó.
Ez legyen a végszó, mert ez egy üzenet.
Kedves hallgatók, Horváth Pállal Kerek József beszélgetett.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.
Az elmúlt percekben Horváth Pál műsorszerkesztőnk rövid tanúságtételét hallották. A következőkben a Mi Rádiónk műsorban promóciós kérdésekkel foglalkozunk. A legfontosabb történés a héten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye volt a koronavírus járvány miatt Magyarországon most vasárnaptól, vagyis március 22-től a nyilvános szentmisék a templomokban szünetelnek. Ez alól az egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában és röviden kell megtartani. A papokat arra kérték, hogy továbbra is tartsanak szentmiséket, a híveket pedig arra biztatják, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe. Nálunk a Mária Rádióban 9 órától hallhatnak szentmise közvetítést reggelente, melyet honlapunkon is elérhetnek az online rádió hallgatás menüpont alatt, valamint Facebook oldalunkon is közvetítjük ezt. Aki esetleg lemaradna róla, az vissza tudja hallgatni a Mária Rádió honlapján lévő archívumban, vagyis a Mária Rádió Facebook oldalán, amikor csak szeretné. Bíztatjuk mi is a hallgatói családot, hogy csatlakozzanak be a szentmisébe. A koronavírus járvány megállításáért indítottunk egy imahátteret, amihez bárki csatlakozhat. Honlapunkon és Facebook oldalunkon tudják ezt megtenni. Talán ez a nehéz időszak fejlődési lehetőséget ad ima életünknek, így bíztatunk mindenkit, hogy csatlakozzanak ima hátterünkhöz. 9 napon keresztül minden nap elimádkozzuk Pió Atya ellenállhatatlan 9-edét, valamint a Mária Rádió imádságát a koronavírus idejére. Akik csatlakoznak az ima háttérhez, azok jelezhetik a Mária Rádió honlapján az ima háttér menüpont alatt linken. Nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy mindenki próbáljon meg otthon maradni, különösképpen az idősebbek. A koronavírus járvány idejére recepciónk korlátozottan érhető el. Ima szándék esetén kérjük, hívják a 061-354-1705-ös üzenetrögzítős telefonszámot, ahol üzenetet hagyhatnak ima szándék kéréseikről. Készpénz adományokat a járvány miatt az adományozóink és az önkéntes szolgálattevőink védelme érdekében a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójában sajnos bizonytalan ideig személyesen nem tudunk átvenni. Tisztelettel kérjük a hallgatói családot, hogy pénzadományaikat banki átutalással juttassák el hozzánk. Csekkes adományozóinknak, amennyiben banki átutalással küldik el támogatásokat, nem kell postára elmenni, így számukra is sokkal biztonságosabb jelenleg az adományozás ezen módja. Honlapunkon a támogatás menüpont alatt találják meg a Mária Rádió számlaszámát, amire küldhetik az adományokat. Sajnos a járvány idején pontosan az előbb említett önkéntes szolgálattevőink védelme érdekében futáraink segítségével nem tudjuk eljuttatni a magazinokat, így akik számára eddig futár vitte el a magazint, az az áprilisi magazin számát egészen biztosan nem kapja meg készhez. Magazinjaink számát digitálisan megtekinthetik a Mária Rádió honlapján, így azok sem maradnak le aktuális számunkról, akik sajnos most ezt nem kapják készhez. Kérjük a hallgatóinkat, hogy továbbra is tartsanak velünk, imádkozzunk együtt. Köszönjük figyelmüket, a Mária Rádió, Mi Rádiónk című műsorát és Keresztes Szilviát hallották.
Pásztorunk imádsága járvány idején. Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes, és mindent tegyen meg a járvány tovább terjedésének megakadályozása érdekében, és kéri az alábbi fohász elimádkozását.
Mindenható Urunk, Atyáink Istene, hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért, és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét. Adj a társadalmak vezetőinek éles látást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítség a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk. Szent Háromság, egy Isten, irgalmaz nekünk. Boldogságos Szűz Mária, betegek gyógyítója, könyörögj értünk. Amen.